Folytatódik a rakott Szebeni Andrással és a Magyar Kulturával Fotoművészettel néhány dolgot, amit rólad az interneten találtam. A vendég azonosításához tartozik, hogy a Litera irodalmi portál és a Litera TV híradása szerint a 2012. év utolsó naplóját Szebeni András fotoművész jegyzi. Innen érdekes. András olyan írókat és művészeket fényképezett, mint Mészöly Miklós, Nádas Péter, Eszterházi Péter, Kornis Mihály, Polc Alein, Csaplár Vilmos, Konrád György, Cseh Tamás, Bereményi Géza, Faludi György, Hernádi Gyula, Galsai Pongrácz, Kardos G. György, Békés Pál, Forgács András, Ruszti József, Bella István, Petri György, Pilinszki János és Szentkuti Miklós. Közülük többen sajnos már nem élnek, különösen remekbe szabott a Szentkuti Miklóssal kapcsolatos gazdag összeállítás. Van-e ehhez hozzáfűzni való? Van-e emléked e körből?
Kérlek szépen, Szentkuti ugye egy fantasztikus figura volt.
Humorú,
elképesztő, pasas volt. Na most a nézők nem látják, de te látod, hogy én sem vagyok egy törpe figura, tehát 188 centi vagyok. Na most a Miklós az 191 volt, 80 éves korában, ami fantasztikus, mert az emberek ugye általában...
Megyünk össze már... azért, meggörnyedünk meg minden, persze.
Elképesztő, hatalmas pasas volt, és ugye egy ilyen furcsa, aszimmetrikus arccal a szájában jobb oldalt egy foggal fölül, tehát amikor elkezdett ordítani...
Képeid mutatják is ezt néha, egy nyílt mosoly, és egy...
Hát igen, mert ő mutatja nekem, tehát mondja nekem, hogy aztán nézd meg, csak egy fogam van, és most nagy divat, ez 1988, amiről az idő, amikor beszélünk erről, hogy azt mondja, én ezt majd oda fogom neked adni, ezt a fogamat, hogyha kihúzzák, és azt mondja, nyugodtan rátfűzheted, azt mondja, egy ilyen bőr valamire.
Akkor neked a fog jövő idő lesz.
Na most ugye Szentkutiról tudjuk, hogy ő írta a Prét.
Igen.
Tehát én azt mondom, hogy ő volt a magyar James Joyce, tehát a magyar Ulisszesnek felel meg a Pré. És a kapcsolatunk akkor indult, amikor megkapta a Kossuth díjat 88-ban, akkor 80 éves volt, és fölkerestük őt, akkor én a nőklapjánál voltam, annál a nőklapjánál, amikor 1 millió példányban jelent meg.
Bizonyám.
És hogy csinálunk vele egy nagy interjút. És a kollégámmal együtt mentünk föl hozzá, és hihetetlen nyitott szívvel fogadott minket, mit tudom én, és valamitől a szó jó értelmen egymásba szerettünk.
Kilakult egy közös hullámhoz.
Igen, és ő például azt mondta, ragaszkodott a tegezéshez, tehát nem lehet azt mondani, hogy Miklós bátyám, nem Miklós, tehát ezt is ordított, mint a vadállat.
Aha.
És ezek a képek, amiket te láttál, ezek akkor készültek, amikor olvasta a kéziratot, és gesztikulált arra föl, hogy a névelőket írtani kell, mondta a kollégának, látja fiatal
angyali
barátom,
derűvel, igen.
Ordítva, érted? Na most a Miklós életét akkor két nő határozta meg, Doldika, a felesége,
igen.
És Tompa Mária, aki ma is a Szentkuti örökségnek a gondozója.
Igen.
Na most ez a kapcsolat köztünk hihetetlen rövid volt, mert ugye ez márciusban a Kossuth díj átadása után született ez az interjú és a képsor, amikor is azt mondta, hogy nem haltam meg nekik, mondta. Megvártam, míg ide adják. Ugye, mert nagyon sokáig az előző rendszerben... előző rendszerben nem igazán favorizálták.
Igen.
És sajnos júniusban, vagy nem ha pontosan akarok lenni, azt hiszem júliusban
meghalt. Nyáron, igen.
És az volt egy fantasztikus mondat, aztán nem akarom hosszú lére engedni a történetet, hogy szóba került a halál természetesen. Egy 80 éves embernél miért kerülne szóba? És akkor azt mondta, hogy én egyet kérek az Úristentől, hogy engedje meg nekem, hogy ne szenvedjek. Mert láttam Doldikán, az a felesége volt, egy picit törékeny asszony, hogy beteges volt, sokat szenvedett, sokat volt kórházban, de élt még.
Igen.
És az történt, hogy fölhívtak engem telefonon, akkor még nem volt mobil. Fölhívtak engem telefonon egyik nap, hogy jó napot, András, azt mondja, tudja, hogy a Miklós mennyire oda volt magára és kedvelte magát. Miklós tegnap elment. És kérdeztem, hogy. A következő történt, minden ebéd után az történt, hogy bement a dolgozó szobájába, és ott volt egy ilyen pamlag. Oda ő lefeküdt, és vagy a Doldika a felesége, vagy Tompa Mária, aki a titkár nő szerepét töltötte be, fölolvasott neki valamiből. Általában nagyon minőségi művekből.
Hogyne.
És akkor a Miklós elszenderült, aztán másfél-két óra felébredt, és folytatta a napi tevékenységét. Írt, dolgozott, és a többi. És most az történt, hogy nem ébredt fel. Na most ugye bekövetkezett az, amiről beszélt.
Amire vágy, amire vágyott. Igen.
Tehát átaludta magát,
magát a másvilágba. Igen. Hát bizony. Ezután egy kicsit profán információ jön, de még mindig te rólad, a webben a következőket találtam. Alapinformációként. Mögötted majd 50 évnyi pályafutás áll, amiről az 50 évről már szóltál. Több magas szakmai elismerés birtokosa vagy, kiemelkedőnek mondja a szakma a portré, a színházi felvételeket, de a dokumentumista képeket is. A te munkásságot nemzetközi kisugárzást is nyert, rólad mondják, hogy a régiónk politikai rendszerváltozásának a főfotósa voltál vagy. 24 könyved jelent meg, épp ez az LGT könyv is utal a 24 kötetre, köztük igazi kultkönyv is, a vajszínű árnyalat. Mi ez a vajszínű árnyalat? Mit kell róla tudni? Ha már kultkönyv.
A pontos cím az az, hogy a vajszínű árnyalat, és akkor utána van egy szám, hogy 1988 vonás.
Na ezért.
Tehát kérdez. Olyan vonás, mint amikor a temetőben.
Igen, hogy már elkészül,
egy divat, elkészül a síremlék, és akkor nincs benne a befejezés. Igen, aha. Tehát a dolog az úgy történt, hogy én az életem legboldogabb korszakát értem 88 és 93 között.
Sokan vannak így, akik akkor változást akartak, és abba közreműködtek.
Valami elképesztő volt, szóval olyan hihetetlen jól éreztük magunkat.
Pezsgés és volt, jöttünk föl, korábbi álmok egyszer csak elkezdtek megvalósulni.
De most mondok neked valamit, hát én akkor a nőklapjánál voltam, és ugye tudósítottam mindenünnen, Kelet-Európából, Magyarországról, főleg a tüntetésekről, és amikor például ugye egy fotográfus az föláll, egy fotoriporter valami pozíció volt, látja az embereket, nagy, hosszú teleobjektíveket, és hogy jött a tömeg felém, tehát a vonulók. Ott láttam az arcokat, és így integettek. Tehát a barátaim, hogy szervusz. Hagyjuk azt, hogy most még a barátaim, vagy nem, mert ugye azóta elképesztő dolgok történtek, tehát úgy színezték át magukat az emberek, hogy az hihetetlen. És én akkor, ahogy szokták mondani, mindenütt ott voltam. Igényeltem is, hogy mindenütt ott legyek, és úgy éreztem, hogy akkor most lehet csinálni azt, amit egy igazi fotoriporternek kell csinálni.
Krónikásak lenni a nagy drámai, vagy a hatalmas változásoknak.
Na mondjuk, ehhez kellett mondjuk egy olyan háttér, mint az akkori Nőklapja, ahol azt mondták, pedig nem volt egy politikai lap, csak egy nagyon jó,
volt,
csak egy nagy képes magazin. Uh-huh. Tehát azt mondtuk, hogy most ki akarunk menni Berlinbe, mert éppen bontják a falat. Vagy elmegyünk Bakúba, mert oda bevonult a felszabadító vörös hadsereg, és 505 embert kiírtott.
Igen.
Egy francia tudósító volt benne, és csak mi magyarok.
Igen.
Tehát az egy fantasztikus dolog.
És mitől lett vajszínű?
Na most igen. A következő, amikor meglett ez az egész anyag, akkor én 91-ben már nem voltam a nőklapjától, eljöttem a nőklapjától, és a Playboynál lettem művészeti igazgató, és ahogy rendezgettem az anyagaimat, azt mondtam, hogy ez egy elképesztő mennyiségű kép. Nem lehetne hagyni, hogy ez csak úgy maradjon az archívban, mert ebből ugye mindig kevés jelenik meg. Tudod, megjelenik egy kétoldalas anyag, és ott. És akkor azt összeállítottam egy ilyen válogatást, megmutattam Gera Mihálynak, aki a fotográfiai elméleti irodalomnak az egyik doájenje Magyarországon, és mondtam neki, hogy mi is szeretnék ebből csinálni egy kötetet, csak írót kéne találni. És akkor beszélgettünk arra, hogy történész legyen, vagy szakember, és akkor rájöttem arra, hogyha egy történész írná ezt az egészet, az onunalmas lenne, hogy ember nem olvasná el.
Igen.
És azt mondtam, hogy valami olyas valakit kell megtalálni,
akiben van spiritus lélek,
aki ugye? Azt a profanitást is meg tudja oldani, hogy a legdrámaibb helyzetet is emberi módon fogja föl, és akkor azt mondtam, hogy az Eszterházy Péter.
Igen.
De én akkor még nem ismertem a Pétert személyesen.
Érdekes. Aha.
És én ezt elmondtam a Misinek, aki nálam egy ilyen jó 20-assal idősebb úr, és azt mondta, hogy hát ha vett, hogy ne, de ilyen, hogy, persze, kitűnő állapotban. És akkor azt mondta, hogy hát, és hogy gondolod? És akkor mondtam, úgy, hogy fölhívom telefonon. És akkor fölhívtam telefonon, fölvette a telefont, mondtam neki, hogy én ki vagyok, mit csinálok, és a többi, ezt nem tudom most, ezt mondom, figyelj ide, ne utasíts, legalább nézze meg.
Aha.
Hát miről beszél maga?
Akkor mind magázoltatok?
Hát hogyne, persze.
Aha, persze
hát életem első telefonja volt. Mondom, oda viszem, ahova maga akarja. Uh-huh. És akkor összenyalábultam, most azt mondom neked, hogy nem viccek, 300 képet. 18-24-es kópiákat. Uh-huh. És kimentem a lakására, Pest mellett lakik, és elkezdtem neki lerakni a képeket. És akkor egy idő után nem figyelt oda rám, hanem elkezdtem nézni a képeket. És akkor tudtam, hogy vagy ez a dolog rendben van. És akkor mi elkezdtünk ezen dolgozni, 92-ben, és 93-ra a könyvhétre jelent meg. De nem volt címe. előtte. És akkor már nagyon sokat találkoztunk, tehát mindig úgy volt, hogy én kivettem a képeket, ő egy fejezetet megírt, és akkor én oda mentem, és ő fölolvasta. Uh-huh. Na most én derűvel fogadtam ezt, hogy mondjuk nevettem, akkor mindig azt mondtam, hogy te kiröhögöd az én írásaimat, mondom, azt szeretnéd, hogy ne röhögjek. Na mindegy, szóval isteni volt a munka, és az volt a munka cím, hogy létlelet.
Igen.
Mert azt mondta, a Péter egyik éjszaka hozott haza autóval, azt mondja, ez tényleg szellemes, ahogy te mondtad. Azt mondta, annyira egyértelműen vicces, hogy nem jó cím. Uh-huh. Ilyen fél kettő volt egyik alkalommal, akkor még nem volt mobiltelefon, egyszerűen megszólaltatál. Két telefon volt a lakásban, és akkor a konyhába kirohantam, hogy azt vegyen föl, hogy a gyerek otthon ne ébredjen föl, meg a feleséget. Föltem a telefon, és azt mondja, tiszteletem Eszterházi.
Igen.
Az ide figyel Andiska, azt mondja, írd föl, vegyél el egy papírt. Mondom, de hát ilyen fél kettő van. Azt mondja, vegyél el egy papírt, és írd le. Mondom, jó, miért írja? Azt mondja, mert a fényképészek mindent elfelejtenek.
Igen, jó. Ja.
És erre fölírtatta velem azt, hogy a vajszínű ányalat. És mondom, ez micsoda, ez a könyv címe. És azért lett a vajszínű ányalat, most mondom neked, mert ott van a hátoldalon, hogy a Kormos Pista, aki egy zseniális költő volt, a Móra kiadónál dolgozott, egyedül élt, nem tudom én hány válás után, és nagyon koszos volt a konyhája. És egy ilyen alkoholista szobafestőt vett föl, hogy fesse ki a konyhát. Ő reggel elment, és azt mondta neki a szobafestő, mire haza tetszik ön ilyen este, addigra rendben lesz. Igen. Most a Pista haza is ment, és a következőt látta, hogy heppe húpás volt a fal, baromi rondá volt megcsinál az egész, és így látszotta, hogy elájul lett az egész. A Pali bűzlött a pálinkát, és azt mondta, hogy ne tessen nyugtalankodni, ez még kap fogni egy vajszínű árnyalatot. És erre írta a Péter, azt mondja, kaptunk, fogtunk. Igen, csak igen. Most már mi vagyunk a szobafestő is.
Igen.
Hisz ugye mi felelünk azért, hogy most lesz normális rendszerváltozás, vagy nem lesz.
Tekintetes, mi lesz ebből
tekintetes? Hát mi lesz ebből tekintetes? Hát látsz, most ezt nem menjünk bele, hogy mi történt. Szóval.
Nagyszerű. Egy dolog ide tartozik még a nacionálédhoz. New York Metropolitan Museum. Hogy kerültek oda a képeid? Mit jelent ez neked?
Ez valami döbbenetes, kérlek szépen. Én 83-84-ben csináltam két naptárt. Úgyhogy a Hungarotex, ami egy óriási nagy textilvállalat volt Magyarországon, viszont az beletartozott ebbe az Európai Textil Szövetség, szindikátus, tehát egy ilyen konglomerátum, aminek Amsterdamban volt a központja. És ez úgy működött, hogy minden évben más ország kapta azt a megbízást, hogy az éves 12 oldalas naptárt elkészítsék. Uh-huh. Ezek nagy formátumú, nagyon elegáns naptárok voltak, és mindig kiírtak egy pályázatot. És kiírták ezt a pályázatot Magyarországra akkor 83-ban, és ezt megpályázta az egyik kollégám, mert az volt a feltétel, hogy a 19. század, 20. század elejé szecessziós világnak a ruháit kellene használni.
Aha, tehát az volt a fókuszban, a
spéciális. Hogy az legyen.
Igen, világos.
És az Iparművészeti Múzeum ruhagyűjteményéből lehetett válogatni.
Uh-huh. És?
És az történt, hogy az egyik pályázó azt mondta, hogy ő bent fogja refotografálni, úgyhogy fölteszi próbababákra, és a többi. Ez egy unalmas dolog, nem fogadták el. És én azt mondtam, hogy ki kéne vinni a ruhákat élőbe.
Aha.
Ráadni élő emberre, dámákra, és a többi.
És akkor most tartunk egy kis drámai szünetet, mert hát mindjárt folytatódik a rakott a magyar kultúrával, a fotóművészettel Szebeni Andrással, rövid közszolgálati kereskedelmi percek után.